Istenünk, köszönjük azt, hogy csendben és békében összegyűlhettünk. Köszönjük, hogy Te vagy a gyülekezetnek a feje, és rád nézhetünk, köré gyűlhettünk, és Téged akarunk imádni és tisztelni, szolgálni Neked. Kérünk, hogy áldjál meg bennünket ezen az egész napon, délelőtt és délután, és mindenütt, Uram, ahol összegyűlnek a testvérek. Kérünk, hogy legyél ott, és vizsgálj meg minden szívet, bennünket is, Uram, taníts, és engedd meg, Istenünk, hogy mindent a Te akaratod szerint cselekedjünk ezen a délelőttön is. Amen. Igéjét, kedves testvéreim, a János közönséges első levelének 4. részéből fogjuk olvasni. János első levelének 4. részéből az első 3 verset fogjuk olvasni. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. És az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délelőttön Isten házába. Ez egy különleges alkalom gyülekezetünkben, amikor tagfelvétel lesz, és megvizsgáljuk azokat, akik bizonyságot tesznek, beszélgetünk, és így járulhatunk az Úr elé. Én rögtön kezdem most az ige hirdetéssel, és utána majd lesz lehetőségünk imádkozni. Hiszük, hogy az Úr ráhangol bennünket arra, ami az ő akarata. Kedves testvéreim, az egyház történelemben mindig kérdés volt az, hogy mikor kell történjen a bemerítés. És voltak olyanok, és vannak ma is, akik azt vallják, hogy hát a Bibliában úgy van, hogy amikor megtért, rögtön utána történjen a bemerítés. És van olyan felekezet, vagy olyan gyülekezet ma is, akik ruhatárt készítenek, fehér ruhák készen vannak, és az összevetel végén felhívást intéznek, hogy aki akar megtérni és megkeresztelkedni, és azok rögtön mennek oda, átöltöznek, és jönnek megkeresztelkedni. És többször is megkeresztelnek egy embert, mert hát akkor nem volt igazi a megtérés, akkor most megint megkereszteljük, és kétszer-háromszor vagy többször is keresztelnek egy felnőtt embert. Aztán van egy másik irányzat is, egy másik felfogás, amelyek azt mondja, hogy a bemerítés és a megtérés után van egy felkészítési idő, amikor megvizsgálhatjuk az illetőnek az életét. Közelebbről megismerhetjük, és megláthatjuk, hogy milyen az a megtérés, milyenek azok a gyümölcsök, amelyek ott vannak az életében. Hát gyülekezeteinkben ezt a második fajta szemléletet valljuk és gyakoroljuk, hogy a megtérés az látható kell legyen. A megtérésnek vannak gyümölcsei, és van egy bizonyos idő, ezt nem határoztuk meg. Az első századokban nagyon szigorú volt ez az idő, 3 évnél hamarabb nem tartottak bemerítést. Tehát 3 évig jártak törekvőre, nagyon komoly felkészítő leckék és gyakorlatok ahhoz, hogy valaki legyen bemerítve. Volt egy ilyen csoport, lehetne úgy mondani, és így nevezték őket a gyülekezetbe, hogy ezek az emberek katekumenek, vagyis hitújoncok, akik járnak, megtértek, de még nem tagjai a gyülekezetnek. És nekik volt egy különleges idő a felkészülésre. És az akkori időnek az írásai is ezt bizonyítják, hogy ezek a dolgok voltak ott. Ahogy említettem, testvéreim, az ige bátorít bennünket, és a felolvasott ige is bátorít bennünket, hogy próbáljuk meg a lelkeket, vagy vizsgáljuk meg a lelkeket, és itt nem az Úr lelkét kell megvizsgálni, mert az Úr lelke vizsgál bennünket, hanem mi, mint gyülekezet vagyunk felszólítva arra, hogy vizsgáljuk meg az embereket, a szíveket, a döntést, az embernek a komolyságát, aki elindult az Úr útjára. És ezzel kapcsolatosan most, mielőtt a tagfelvétel lenne, egy néhány gondolatot szeretnék az igéből megosztani. 4 kérdés nagyon röviden hadd legyen előttünk. Az első, hogy mit kell próba alá vetni? Mi az, amit mi, mint gyülekezet meg kell, hogy vizsgáljunk? És az ige egy néhány dolgot említ. Az első, hogy hívő-e vagy nem. Van-e hite, vagy nincs hite? Mert azt mondja Isten igéje, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát ebben a sorrendben kell tartsuk ezt, és mi tudjuk, hogy a hit az Isten ajándéka, ez nem velünk születik, kegyelemből kaptuk, ezt kell megvizsgálni. Aztán a megtérést. Tehát Péter apostol így prédikálja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Tehát csak ez a sorrend kell, hogy legyen. Előbb a megtérés, és utána a bemerítés. A megtérteket szeretnénk bemeríteni, mert ezt mondja Isten igéje is. Ezért, amikor próbáljuk, vagy vizsgáljuk a lelkeket, akkor ezt a megtérést akarjuk meglátni az embernek az életében, a megtérés gyümölcseit. Az újjászületést. Mert aki nem születik víztől és lélektől, az nem mehet be az Isten országába. Tehát ezt a változást, amit Isten lelke munkál az embernek az életében, ezt szeretnénk látni, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Ezt a változást, ezt a nagy változást szeretnénk látni, azt, hogy a bibliai szavaival élve Saulból Pál apostol lesz. Hogy valakiből, aki öldöklő lelkülettel rendelkezett, most már imádkozó lelkület van benne. Mert ezt mondja az Úr erről az emberről, hogy most már imádkozik. Menj el, mert imádkozik. Ez egy gyümölcs ennek az embernek. A megigazulást, hogy mennyire igazult meg, mennyire lett igazzá az Isten előtt, nem a saját cselekedetei alapján, hanem az Úr szerint. És bemerítő János erre törekedett, hogy amikor jöttek az emberek keresztelkedni, akkor ő bizony vizsgáztatta őket. És nem úgy volt, hogy akárkit, nem baj, hány éves vagy, és akkor igen, megvan a kor, akkor a víz alá. Nem, hanem volt egy erkölcsi mérce. Meg akarta látni, és Isten szerint akarta látni, hogy azok az emberek, akik megkeresztelkednek, azoknak az élete igazolja-e azt a változást, az Úr szerint döntenek, az Úr szerint élik az életüket, ugye, és ott vannak egy pár dolgok. A bűneik bocsánatát, a megtért ember ezt nyeri az Istentől, a bűnei meg vannak bocsátva, nem vádolja már az embert a bűnnek a súlya, nem terheli a bűnnek a súlya, nem kötözi a bűnnek a súlya, és ezért, amikor tagfelvétel van, ezt vizsgáljuk meg, hogy mi történt a bűneiddel. Voltak? Milyenek? Hogy szabadultál meg tőle? És ezek a lelki valóságok vannak ott. Természetesen az érettségéről is meg kell győződjünk. Azt mondja a komornik, hogy ímé a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjek. Ez az ember rájött, érett volt, elég felnőtt volt, ahhoz itt a korra gondolok, hogy ugye mi nem a gyerekeket kereszteljük, a felnőtt, érett embereket szeretnénk bemeríteni, akik rájönnek az ige tanítása után, hogy mi, hát most már ez az én feladatom. Itt a víz. Mi gátol? És akkor Filip nem azt mondja, ó, hát ezt akartam volna elérni, na a víz alá, hanem azt mondja neki, hogy ha, és vannak a feltételek. És mi ezeket a lelki tulajdonságokat, ezeket a változásokat, ezeket az ajándékokat szeretnénk megvizsgálni, erre bátorít Isten igéje, amikor ez a felszólítás van, hogy próbáljátok meg a lelkeket. Vizsgáljuk meg a lelkeket, és főleg a megtérés gyümölcsét és ezeket a dolgokat, amiket említettem. A másik kérdés, testvéreim, hogy hogyan állapítjuk meg? Mi vezet bennünket abban, hogy megállapítsuk, hogy ez a dolog megtörtént valakinek az életében? És a Biblia egy néhány útmutatást ad. Hát az első az ige hirdetésre való válasz, a Biblia tanulmányra való nyitottság. Ezt látjuk, testvéreim, az Új Szövetségben, főleg a Cselekedetek könyvében, hogy Péter apostol prédikálja az ígét, hirdeti pünkösd napján. El lehet olvasni a prédikációt röviden, nagyon 10 perc alatt el lehet olvasni a Péter prédikációját, de tele van ószövetségi idézetekkel. És erre válaszoltak azok az emberek, akik megtértek. Szíven ütötte őket Isten igéje. És elkezdtek érdeklődni, hogy akkor mi most mit cselekedjünk. És jön a válasz. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Tehát ez az egyik dolog, testvéreim, hogy a megtérés, vagy a valaki tag akar lenni, nem csak valami szokásokat kell átvegyen, valami szöveget kell megtanuljon. Lehet az hitvallás, vagy imádság, vagy bármi. Tehát nem ilyen fajta átnevelésről, vagy áttérésről van szó, hanem az, hogy az Isten igéje milyen hatással van az életemben, ezt láthatjuk az igében. Ugye a komornyik is az igével foglalkozott, és Isten lelke küldte Filipet, menj oda, és tanulmányozták a Bibliát. Kiről mondja ezt? Olvasták a Bibliában, hogy mint jó vitetett a mészárszék, de ki ez, aki olyan, mint a jó? És elkezdte Filip ezen az íráson magyarázni neki a Krisztust, és megtért. Tehát ez az egyik szempont. Hát az az ember, aki nem nyitott az Isten igére, az az ember, aki elveti az igét, a Bibliát, a Biblia tanulmányt, az evangelizálásra nem nyitott, az az ember még távol van. Tehát ez az egyik szempont. A másik nagyon fontos szempont az a beszélgetés, a közelebbről való kikérdezésnek a területe. És ezt láthatjuk például, amikor Pál apostolék eljutnak Efézusba, találtak néhányat a János tanítványai közül, és elkezdte őket kérdezgetni. Hát hogy ismertétek ti a hitet? Tehát egy kicsit közelebbről, nem csak prédikál nekik úgy tömegesen sokan, 400-an, 500-an, hanem azt mondja, gyertek csak ide, üljünk körbe, és beszélgessünk egy kicsit. Ti ezt hogy látjátok? A ti tapasztalatotok milyen volt? És megbeszélni ezt közelebbről, ez egy másik lehetőség erre. Nem úgy, hogy hát nem tudunk semmit róla, jön idegenként, megkereszteljük, elmegy vizesen, de idegenen, tőlünk, vagy a gyülekezetből. Hanem Isten igéje azt mondja, hogy, hogy kicsit közelebbről beszélgetni és tárgyalni ezekkel az emberekkel is. Aztán egy másik szempont az idő. Hagyni időt, az idő próbája. Hogy mondta, hogy valami történt, hallgatta az ígét, volt valamilyen élménye, de látszik az életében idő múltával. Mert lehet, hogy most volt egy élménye, volt, valami történt, megértette az ígét. Ez nagyon helyes. De hagyjunk időt arra, hogy lássuk meg, hogy milyen a változás. Máskülönben a gyülekezeti tagok felé is ez a biztatás, hogyha látod, hogy a te atyád fia vétkezik, menj és intsd meg, és utána azt mondja, ha hallgat rád, akkor megnyer. De honnan tudod, hogy hallgat rád? Azt, hogy bólogat? Nem csak az értelmi felfogás, hogy igen, megértette, vagy akar cselekedni, hanem az életének a változása is kell látható legyen. És ez az idő próbálja meg a legjobban és a legtöbbet. És erre is nagyon fontos, hogy ezekre a dolgokra figyeljünk és ügyeljünk. Pál apostol a korintusiaknak írja azt, hogy még most sem táplálhattalak titeket kemény eredelem, mert még nem bírtátok el. De nem azt mondja, na akkor kivetlek titeket, akkor ide többet ne gyertek, hanem tanítja őket, és nézzétek a korintusi első levél, második levél, mindez a tanítás, mindez a lelkigondozói, atyáskodó lelkület, hogy szeretnénk, hogy oda jussanak. És ez a vágy kell ott legyen bennem és bennünk, de ez az idő is nagyon fontos ennek érdekében látni, meggyőződni, megtudni. És még egy negyedik terület, hogy tudjuk meg, hogyan állapíthatjuk meg, az a tekintély vonala. Ugye a gyülekezetben vannak vezetők, a Jóisten rendelte így, kiválasztotta, oda helyezte a gyülekezetbe. Ezek az emberek elsősorban felelnek azért, hogy ez a munka folyjon jól és becsületesen. Ugye a Cselekedetek könyvében látjuk azt, hogy amikor terjed az ige, az evangélium, eljutott az ige a samaritánusokhoz, és megtérnek azok ott sokan, és azt mondja az ige, hogy elküldték őhozzájuk Pétert és Jánost. Miért kellett ezek az emberek elmenjenek? Ez valami vizsgáztató bizottság volt? Vagy valami ilyenféle dolog? Miért kell? Az ott nem munkálkodott ott az Úr? Dehogy nem. De ezeken keresztül ezek az emberek mennek oda, és megállapítják, hát ugyanaz a munka folyik ott Samáriában, mint Jeruzsálemben is. És ezek az emberek megállapították, itt az Úr dolgozik. Az a munka, ami Jeruzsálembe, Samáriába, Antiókiába, meg ahogy ez a gyülekezetnek az egységét munkája is. Ezt a vezető testvérek, ezek a megbízott emberek mondták ezt ki. És ezért, amikor megállapítjuk valakinek a megtérését, az Úrhoz való közeledését, ez is nagyon fontos, hogy a gyülekezet vezetői, a gyülekezetnek a megbízottjai beszélgessenek, állapodjanak meg, döntsenek ezekben a dolgokban, hogy az Úr szerint legyen ez a dolog. Miről állapítjuk meg igazából azt, hogy valaki kiállta a próbát? Mert megvannak a területek, de végül is az ő életében mit látunk? És mit kell nézzünk az ő életében? Hát a gyümölcsöket. Azokat a gyümölcsöket, amelyek ott kell legyenek, mert gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondja Isten ige. Tehát azok a cselekedetek, az életmód, ahogy az emberek élnek, miközben beszélgetünk, miközben tanítjuk, miközben járnak az összejövetelre, látszik a gyümölcs, beérik a gyümölcs. Ez kell, hogy legyen. Aztán megnézzük, vagy megvizsgáljuk azokat a meggyőződéseket. Én nem csak az ismeretről beszélek, hogy tud-e válaszolni, hanem arról a meggyőződésről, a hitvallás, az alapvető dolgok, amelyek ott kell legyenek az embernek az életében, hogy mit gondol ezzel a területtel kapcsolatosan. Ezt is meg kell nézni, mert Isten igéje, a Szentlélek formálja az embernek a lelkét és az egész lényét. Aztán céljairól, akaratáról, mit akarsz, mit vársz el ebben az életben, hogy akarsz élni ezután, ki a te életednek az ura, vezetője, milyen mérce szerint éled az életed, tehát ezeket ott a belső lényében ezeket meg kell, hogy vizsgáljuk, és az érzéseit, hogy akkor amikor meghallotta Isten igéjét, akkor volt-e bűnbánat? Volt-e összetöredés? Vagy van-e fölszabadulás? A szabadulás öröme? Az a békességes tudat, hogy én az Úr gyermeke vagyok, és bármi következhet reám, én jó helyen vagyok. Tehát ezeket a dolgokat kell meglátni, meg figyelni az embernek az életében. És egy utolsó kérdés még, hogy miért tesszük ezt? Miért követjük ezeket a útmutatásokat? Hát azért, mert Isten parancsa ez. Itt olvastuk az igében, de más helyen is van, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, és itt azt mondja Isten igéje, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket. Tehát ez nekünk hívő embereknek a feladata, mérlegelni, nézni, figyelni, megvizsgálni, és dönteni. Ezt jelenti ez a próba, amiről szól Isten igéje, és ez Isten parancsa. És ezt nem kerülhetjük ki, nem mondhatjuk azt, hogy nem teszem én ki magam ennek, mert akkor milyen dolgok jönnek ki ebből. Nem, ez Isten parancs, és mi hívő emberek ennek akarunk engedelmeskedni. Ez a tisztaságra való törekvés is a gyülekezet részéről. Tehát a gyülekezet a megtérőknek, az újjászületett embereknek a közössége. Nem az áttérőknek a közössége. Nem egy klub, hogy ide bárki jöhet. Jöhet. De aki tagja akar lenni a gyülekezetnek, az egy lelki közösség. És erre a tisztaságra, az Úr szerinti életre kell, hogy törekedjen mindenki. Azok lesznek a gyülekezet tagjai, akik a keskeny úton járnak. És nem mások, akiknek mindenféle más. És persze, hogy a törekvő részéről is ezt mutatja, hogy ő őszinte. Ő nyitott arra, hogy ezt az isteni akaratot akarja cselekedni, nem? Most már az övét félretett, az ő akaratát, az ő céljait, és elfogadja az istenét. Tehát a gyülekezet is erre törekszik, és a törekvő is. És amikor ez a kettő találkozik, akkor megtörténhet a tagfelvétel, a bemerítés. Ez persze, hogy a szeretet megmutatása is a gyülekezet részéről. Örülünk, hogyha valaki idáig jutott, és Isten elvégezte benne ezt a nagy változást, a megtérést, a megváltozást, és akkor ez azt jelenti, hogy fogadjuk. Természetesen, hogy a törekvő részéről is ott kell legyen hangsúlyos módon az, hogy akarom a változást. Akkor nem csak azt akarom, hogy fogadjanak be, fogadjanak el, hanem én akarom az életemben a változást. Én láttam azt, hogy szükségem van a formálódásra, szükségem van az alakulásra, és ezért Isten ezt rám helyezte, és én is akarom. Kérem, hogy segítsenek, kérem, hogy legyenek mellettem. És úgy gondolom, hogy ez a szép és ez a jó, amikor ilyen közösség, ez a családias, a gyülekezet, mint test, amikor minden tagra komoly újjászületett hívő emberre szükség van. De természetesen, hogy a szervezettség szempontjából is fontos ezt így tudni. Mert gondolta-e valaki, vagy átgondoltuk-e azt, hogy honnan tudták pünkös napján, hogy hányan keresztelkednek meg? Gyorsan csak úgy átfutották, hogy hű, most ez körülbelül 3000 ember. Honnan tudták egy pár napra rá, hogy még 5000-en csatlakoztak azon kívül, hogy voltak pünkös napján 3000, most megint 5000-en tértek meg? Azért, testvéreim, mert nagyon komolyan vették azoknak az életét. Hogy hívják, hol lakik? Hát nem csak Isten tudta, hogy az Egyenes utcába ment imádkozni Saul, hanem tudták a jeruzsálemiek, mind a vezetők is, meg a tagok is, hogy ez hol lakik, hogy milyen állapotban van, anyagi állapotban, lelki állapotban. Tehát a szervezettség, az adminisztráció szempontjából is nagyon fontos ez, hogy így történjen a tagfelvétel. Ismerjük, tudjuk, lássuk, hogy megy a dolog. Aztán természetesen, hogy a fegyelem szempontjából is fontos ez. Mert Isten azt akar, hogy szolgáljunk neki, de hogy az Istennek a népe legyen egy fegyelmezet, egy rendezett csoport. Hogy közöttetek mindenek ékesen és jó rendben menjenek végbe. Ezt mondja Isten igéje is. Akkor, amikor a jeruzsálemi gyülekezetben jöttek, hogy mennyi pénzt hoztak az Úr oltárára, akkor Péter megkérdezte hogy tényleg ennyire adtátok el? De miért kellett ilyet, hát Isten tiszteleten ilyen kérdést tenni? Hát nem örül annak, hogy tett valamennyit a borítékba, vagy hogy hozták ők az ajándékot? Miért kell ilyen személyeskedődő? Lehet, hogy manapság törvényszékkel fenyegetnék az olyat, amelyek ezt kérdezi, hogy tényleg ennyire adtad el? Tényleg csak ennyi pénzt kell hozzá te a gyülekezetbe? Mi lenne, hogyha így megnéznénk a borítékokat, hogy a tagok kb. Mennyit adakoznak, és így megkérdeznénk a tagokat, hogy is állsz, testvér? Mert így volt az első gyülekezetben. Mert tudtak egymásról. És akkor, mikor Anániás és Safira úgy nyilvánosan és szemrebben és nélkül hazudtak, akkor jött az Úrtól a válasz is. A szigorú válasz. De akkor, amikor problémák voltak, hogy talán egyesek zúgolódtak, hogy ők nem vették, vagy nem kaptak annyit a segélyekből, mert hát ők más nemzetiségűek, vagy ilyenek, vagy olyanok, akkor a tanítványok választottak embereket, tudták, hogy kiket kell választani, kikből lehet választani, milyen lelki állapotban vannak ezek vagy azok az emberek, tudták. Miért? Azért, mert ez a szervezettség, ez az adminisztratív terület is rendbe ment a dolog ott. Nyilvántartás, jegyzet, mindenkiről tudták, hogy hogy áll és hogy van. És ez volt a természetes. Ez volt a jó. És ez így kell legyen a mai napokban is, ez a nyitottság, ez a jó adminisztrálás, és ezért kell ezeket a dolgokat így tenni. És végül, testvéreim, azért szeretnénk így pontosan megtudni, hogy hogy is állnak lelkileg azok, akik meg akarnak keresztelkedni, mert igazából mi a szolgáló életre szeretnénk segíteni az embereket. Hát mi nem csak egy vallásos életre akarjuk ránevelni az embereket, hanem egy szolgáló életre. Hogy önkéntesen bizonyos dolgokból, amik rosszak, attól távol tartsa magát, tartózkodjon, ami jó dolog, a misszió, az evangelizálás, a látogatás, a szolgálat, szolgálati ajándékok, a lelki ajándékok, ezek legyenek láthatók az embernek az életében, és ezt szeretnénk, nem valami szokásokhoz, vedd át ezeket a mi szokásainkat, hanem az Úr akarja bennünk, minnyájunkban ezt a szolgálati készséget kialakítani, és ezért fontos, hogy beszélgessünk, hogy kérdezzünk, hogy időt hagyjunk, hogy feladatot adjunk egymásnak, azért, hogy kapjuk meg minnyájan azt a látást és azt a készséget, hogy Uram, én szolgálni akarok neked. Én nem csak élvezője akarok lenni annak, hogy mások szolgálnak, hogy csinálják a dolgokat, hanem én is akarom kivenni a részemet ebből a szolgálatból. Hol tudnám én használni azokat a talentumokat, azokat a lelki ajándékokat, és ezért beszéljük meg ezeket a dolgokat, azért akarjuk megismerni egymást. Hogy ne idegenek legyünk, mert nem vagyunk idegenek, hanem szeretnénk ott az Isten házához, az élő Isten egyházához tartozni, és valóban életet közvetíteni. Itt az Úr Jézus Krisztus él örökkön örökké, és ezt az életet, a tőle jövő életet szeretnénk továbbadni, szeretnénk ezzel szolgálni. Hát Isten segítsen meg bennünket arra, hogy ezt a lelkek megvizsgálását is, ezt a parancsot is az Úr akarata szerint tudjuk cselekedni. Amen.
bizonyságtevésemet. Azt szeretném mondani, hogy 17 éves vagyok, és az ekonomikai iskolába járok, és most szeretném a megtérésemet elmondani. Biztos sokan tudják a gyülekezetben, hogy hívő családba születtem, és ezért még mai napig is hálás vagyok. Nagyszüleim és szüleim is már kicsi koromtól kezdve próbáltak a Biblia szerint nevelni, és ez egy ideig ment is így, de miután elkerültem 5. osztályban, és attól kezdve egész 8-ig nagyon távol kerültem Istentől, és sok bűnt kipróbáltam, és benne voltam. 8. osztályban volt egy időszak, amikor nagyon távol voltam Istentől, és ezt én nagyon jól tudtam. Aztán 2013. február 13-án este beszélgetettem apukámmal, és letehettem néhány bűnt, elmondhattam neki és Istennek, és akkor azt hittem, és tudom még azóta is, hogy megbocsájtotta azokat. De ez nem volt igazi megtérés, csak egy fellángolás. És egy pár nap múlva visszakerültem azokba a bűnökbe, és úgy éltem tovább az életemet. Aztán 2014-ben, amikor már közeledett a bemerítés, akkor engem az a gondolat foglalkoztatott, hogy hát szüleim, testvéreim meg vannak térve, ha visszajön az Úr Jézus, akkor én vajon hova kerülök? És tudtam én jól, hogy a pokolba kerülök, mert amilyen életet éltem, azután 2014-ben jött az evangelizációs hétvége, 14, március 14 és 16-a között, és én erre úgy készültem, mint a többébe, hogy hát ez nem nekünk van szervezve, mert ez azoknak van, akik a világból jönnek. És pénteken és szombaton nem is annyira vagadott meg semmi, de vasárnap délután, amikor a Filharmónia termében volt a záró alkalom, akkor a Lázár és a gazdag ember története volt felolvasva, és Novák Zsolt lelkipásztor testvérával beszélt, hogy a pokolban nincs semmi jó dolog, oda az emberek nem vágynak, csak sokszor elviccelik, hogy hát jobb nekem a pokolban, mert több az ismerős, de ez nem így van, oda nem vágyik senki, és Veresné Adi Anna testvérnő is elmondta a megtérését, és azután mondta, hogy van két vonat, az egyik, amelyik a menny felé tart, a másik pedig sebesen a pokol felé. És én akkor még jobban átgondoltam ezt, és tudtam, hogy én azon vagyok, amelyik a pokolba tart. Aztán, ahogy hazamentünk, láttam, hogy legjobb barátom Máté kiírta a megtérését, és megtért. És ahogy elolvastam, belépett a szobába a testvérem Andi is, és elmondta, hogy beszélgetett egy testvérvel, és megújult. És amikor kiment, akkor Isten összetört engem, és alig vártam, hogy az olyan édesapám is beszéljek vele. És azon az estén elmondtam neki minden bűnemet, ami csak eszembe jutott, és Istennek is elmondtam, letettem neki, de sajnos már sok bűn volt az életemben. Nagyon sokat hazudtam szüleimnek, embertársaimnak, azután az iskolába is úgy viselkedtem, mint a többi osztálytársam. Aztán loptam szüleimtől, és bűnös gondolatok, ebben járó bűnök, akkor kipróbáltam a cigit is, az italt. De azon az estén hiszem, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet, és eltöltem. És miután felálltunk térdeinkről az imádkozásból, apukám egy igeverset olvasott nekem, az 1 János 1.9-et. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ezután kaptam még egy igeverset, a János Evangélium a 8. rész, 36. versét. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Hát én hiszem, hogy azon az estén Isten megszabadított engem minden bűntől, amit megvallottam neki, és eltövölte azokat. Még most is vannak harcaim, kísértéseim, de hiszem, hogy Isten nevejével ezeket is le tudom győzni. Amen.
Szeretnék egy pár igeverset felolvasni, amit megtérésem után kaptam, ami az 1 Péter 1.14-től. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Mint tudják a testvérek, itt nőttem fel a gyülekezetben gyermekkorom óta, és szüleim hoztak rendszeresen a gyülekezetbe, de ez a sátánnak nem volt akadálya az, hogy belevigyen elég mélyen a bűnökbe. Az én megtérésem a tavalyi Hargita táborban történt, de ez már elkezdődött az előtt évben, mikor ugyancsak a táborba készülődtem, és foglalkoztatott az, hogy meg kellene térni, éreztem azt, nagyon jól tudtam azt, hogy bűnös vagyok, és hogy ennek az életmódnak nem lesz jó vége. És úgy mentem el ebbe a táborba, hogy reméltem azt, hogy az Úr fog szólni hozzám, és hogy meg tudok térni. Tudtam azt, hogy ez valamilyen különös dolog kell legyen, az nem, hogy csak én elhatározom, hogy megtérek, és akkor evel megvan oldva minden. De sajnos, hogy akkor még rosszabb lelkiállapotban jöttem haza a táborból, és eltelt egy év, jött a következő, a tavalyi Hargita tábor. Ugyancsak úgy mentem el, hogy tudtam, hogy meg kell térnem, és vágytam erre. És teltek a napok, nem történt semmi. Még eljött a péntek este, mikor éreztem azt, hogy innen nincs tovább. Az ige hirdetésre őszintén nem nagyon emlékszek, de az ragadott meg nagyon, mikor elénekelték a fiatalok a tékozló fiú éneket, amikor ott maradtam egyedül magamban, szinte senki nem volt ott abban a sorban, a barátaim már rég kimentek akkor, ez már az alkalom vége fele volt, és azok a fiatalok, akik meg voltak térve, és úgy érezték, hogy ha az Úr most eljönne értük, akkor mennybe kerülnének, akkor azok kiálltak mind oda előre, és ott együtt énekelték ezt az éneket. Én éreztem akkor azt, hogy én nem akarok így kimenni, nem akarok megtéretlenül kimenni, és hazamenni esetleg ebből a táborból. De nem volt bátorságom ezt elmondani senkinek, úgy vívódtam magamban, és éreztem azt, és imádkoztam az Úrhoz, hogy Uram, bármi történjen, nem érdekel, hogy mi, de valahogy térjek meg, de magamtól ez nem megy. Vége lett az alkalomnak, és szomorúan mentem visszafele a barakhoz, ahol el voltunk szállásolva, és úgy meg voltam ijedve is, hogy akkor most ez volt az utolsó lehetőség, hogy én megtérjek, és ez kész, ez elment, és már több lehetőség nem lesz. És aztán hozzám jött két fiatal, hogy nem szeretnék menni imádkozni velük. És hát tudtam, hogy ez az a csoda, amire vártam én, ez a bátorítás volt. És mikor bementünk a fiatalokkal a bárkába, ahol el voltunk a szállásolva, ott a folyosón, ott mikor bementem, már egy csomó fiatal zokogva bánták meg bűneiket, és érezhető volt ott az Úr jelenléte, és ahogy azt láttam, tudtam, hogy én innen már új emberként fogok elmenni, és hála az Úrnak ez így is volt, letettem összes bűneimet. Hát volt, mit letegyek, mivel elég mélyen belekerültem a bűnökbe, itt csak felsorolnák egy párat, mint mondjuk az italozás, a cigaretta, a parázasság, stb. Voltak olyan bűnök, amikkel éltem, voltak olyan bűnök, amiket csak kipróbáltam, de tudom azt, hogy az Úr megbocsájtott és egy új életet adott, és velem van még azokban a harcokban, amik tudom, hogy lesznek és vannak, és ő erőt ad ebben. Amen.
Gyülekezetet. El szeretném mondani is a megtérésemet. Azonnak hálát adok, hogy egy hívő családba születhettem. Nagyszüleim a keskeny útra terelgettek, több kevés eredménye. Sokat bántottam őket, sok bunt követtem el is az életembe, barátaimmal nem jól viselkedtem. Kicsikorom óta jártam a gyülekezetbe, két gyülekezetet is megismerhettem jobban, járhattam táborokba, evangelizációkra, koncertekre. Engem az Úr kb. Minden alkalommal megszólított, mikor így volt hívás a megtérésre, hogy tegyem le a bűneimet, de csak ez motoszkált bennem, és sosem döntöttem el úgy igazán, hogy megtérek. Ez a tavaly Harugda táborban történt nekem is, hogy az utolsó előtti este Lelki pásztor kihívott mindenkit, hogy álljon ki mellé, aki azt gondolja, hogy az Úr Jézus eljön abban a pillanatban, akkor mennybe kerül. Úgymond a székhez voltam ragasztva, nem tudtam felállni. Tudtam, hogy nem vagyok megtérve. Elővett a sírás, és csak sírtam, nem tudtam mondani semmit. Utána felmentünk a lányokkal a szobába, beszélgethettünk, letehettük bűneinket, és onnan olyan megkönnyelbülve jöttünk le, utána az udvaron egy nagy kört alkottunk, és énekelhettünk, imádkozhattunk, és egy olyan megkönnyebbülés volt a szívemben, hogy én is összetörhettem, és letehettem a bűnömet Isten elé. Azóta az Úr engedett próbákat az életembe, amiket az ő segítségével hiszek, hogy át tudok lépni. De azóta úgymond egy hátyal esett a szememről, hogy látom, hogy nem azoknak a dolgoknak eladni elsőbséget, amik eddig elvesztek az én életembe, hanem az Urat kell követni, és mindig ő szerinte kell járni. Bár tudom, hogy lesznek még próbák az életemben, mert az ördög kísért engem, de hiszem, hogy vele ezeket túl tudom lépni. Meg szeretném köszönni azoknak, akik imádkoztak értem, és mellettem voltak. Kérem szépen, hogy ezután is imádkozzanak értünk, törekvőkért, hogy ne ezen a szinten álljunk meg, hanem ezután is tudjon növekedni a hitben, és őt tudjuk szolgálni. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. El szeretném mondani a megtérésemet. Hála Istennek én hívő családba születhettem. Nagyon örülök, hogy ebbe a környezetben nőhettem fel. Ugye minden pénteken, vasárnap délelőtt, délután itt voltam a gyülekezetbe, de én is bűnös ember voltam. A szüleimmel sokat engedetlenkedtem. A tanáraimmal szemben szemtelen voltam, nagyon hamar visszaválaszoltam. Az iskolában nem tartottam fontosnak a bizonyságtevést. Igyekeztem arra, hogy beépüljek. Nem volt fontos számomra az Istennel való kapcsolat. Úgy gondoltam, hogy elég az, amennyit együtt a családdal Bibliát olvasunk, vagy áhítatot tartunk. Voltak az életemben rendezetlen kapcsolatok, amiket úgy gondoltam, hogy hát mindenki ezt csinálja, nem olyan fontos ezt rendezni. Isten kegyelméből a tavalyi tavaszi evangelizáción Vasárnap este Novák Zsolt testvér prédikációja alatt rám nehezedtek a bűneim, és éreztem, hogy változnom kell. És mikor hazamentünk, bementem a szobámba és sírtam. Bejött anyukám, és beszélgethettünk, letehettem a bűneimet. Megtérésem után igyekeztem az engedelmes életre, az alázatosságra, szüleimmel szemben is, és a tanáraimmal szemben is. A személyes kapcsolat Istennel fontossá vált számomra. Igyekszek minél több időt vele eltölteni, és bibliaolvasással tölteni. Az iskolában igyekszem minél többet bizonyságot tenni, bár ez elég nehéz. A kapcsolatok rendezésével még megtérésem után is győzött felettem egy kényelmesség, hogy már régen volt, már úgyis elfelejtették, most miért bolygassuk. De sikerült ezt leküzdenem. Volt egy osztálytársam, akit nagyon elítéltem. Ha emberi szemszögből nézzük, akkor igazam lenne, mert azt mondanánk, hogy igazságosan tettem, de ez nem így van, nekem szeretnem kellett volna, és bizonyságot kellett volna tegyek neki. Nem tettem, mivel elköltözött a városból. Nem tudtam vele személyesen beszélni, de írtam neki. Bocsánatot kérhettem tőle, és bizonyságot tehettem neki. Még sokszor hibázok, elesek, de igyekszem arra, és imádkozok azért, hogy Istennek tetsző életet éljek. Amen.
Egy-két énekverset hadd énekeljünk együtt, és utána még négy bizonságtevést hallgatunk meg. Szabó Tamás, Kis Máté, Jónás Dániel és Rémán Izabella részéről.
Úgy gondolom, én is hálás lehetek azért, hogy egy hívő családba helyezett el Isten, és hogy gyermekkorom óta hallhattam az igét, a jó tanítást, és hogy vasárnapi iskolára járva, különböző ifjúsági alkalmakra járva, mindig munkálkodott bennem is az Úr. El kellett jöjjön az az idő, amikor elhatároztam azt, hogy meg kell változzak, mert éreztem, hogy az életem még annak ellenére is, hogy az iskolai tevékenységeimbe úgymond helyesen cselekedtem, hogy jó fiú voltam, mégis ott voltak a bűnök, a családomba, a feleselés, a csúnya beszéd iskolába, és ezeken kívül még sok más is, és ezeket éreztem, hogy le kell tegyem. És ahogy eljött egy este, áhítat után kettesben maradtam édesanyámmal, és beszéltünk a megtérésről, akkor édesanyám egy egyszerű hasonlattal meggyőzhetett erről, hogy megragadta a telefonomat, és azt kérdezte, hogy elhiszem, hogy ez az enyém. És ugyanilyen a hívő élet, a megtérés. Hogyha elhiszem, hogy az enyém, csak el kell vegyem, el kell fogadjam. És ez ennyiben működik. Mert aki hisző benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ezek után magamba maradva a szobámba imádkozhattam, és éreztem, hogy rám nehezednek a bűnök, de kértem a bűneimnek a bocsánatát Istentől, és egy hihetetlen felszabadulást éreztem, megkönnyebbülést, hogy a bűneim eltűntek, ezeket elvette az Úr. Mégis ezek után táborokba járva, ifjúsági konferenciákra járva, már nem éreztem akkora késztetést, hogy megújuljak, de nem volt se bizonságtevés az életemre, az életembe, se igei tanulmány, és elhanyagoltam az ige olvasását, és így nem fejlődhettem, és az a hívő ember, úgy gondoltam, aki nem növekszik lelkileg, az csak gyengülhet. Így elkezdtem törekvőre járni, fiúkörre is, és rájöttem, hogy tényleg elég gyenge vagyok, és biblia tanulmányozások folytán megerősödhettem, és bátran vallhattam már tanúbizonyságot a megtérésemről, osztálytársaim előtt is, és bárkinek. Ezek után imádkoztam folyton Istenért, Istennek, hogy adjon nekem olyan társakat, akik biztassanak, akiktől lelki tanácsot kérhettem, és hogy én is tudjak olyan életet élni, ami másoknak példás lehet, és hogy tudjak bizonyságot tenni minél több embernek, legfőképp osztálytársaimnak, hogy milyen a hívő élet, és hogy milyen vonzó lehet a gyülekezeti élet is. És minden nap, még most is kérem Istent, hogy abba a környezetbe, amibe helyez, abba tudjak helyesen helytállni, csak a jó példát mutatni. Ámen.
Örülök, hogy itt állhatok a gyülekezet előtt, és elmondhatom, hogy Isten mit végzett el az életemben. Hát a testvérek nagyon jól tudják, hogy itt nőttem fel a gyülekezetben, és bár nem estem látványosan nagy bűnökbe, mégis olyan bűnök kerültek az életembe, amelyek teljesen elszigeteltek Istentől. Én nagyon jól tudtam azt, hogy megtérésre van szükségem, de nem tudtam megtenni ezt a lépést, illetve voltak olyan egyéni elhatározások, olyan fellángolások, amikor elhatároztam azt, hogy Istent fogom követni, viszont ezekről nem beszéltem senkinek, csak megtartottam magamnak, és ez az idővel el is szunnyadt bennem. Az életem két részből állt, és képmutatás jellemezte. Itt a gyülekezetben próbáltam illedelmesen viselkedni, és jól, úgyhogy másoknak jót mutassak magamról. Ugyanakkor az iskolában, vagy más világi környezetben nagyon is rosszul viselkedtem, ugyanis a gyengébeket kigúnyoltam, indulatosság jellemzett, kétértelmű beszéd, az a gonosz kívánságaimnak teret engedtem, illetve otthon a családban sem volt példás a magatartásom. Ahogy említettem már, én nagyon jól tudtam azt, hogy meg kell térni, és tavaly tavasszal komolyan kezdtem ezzel foglalkozni, és az evangelizációs alkalmon, amikor Novák Zsolt testvér volt itt Szatmáron, akkor már péntek este jeleztem, hogy szeretnék változást az életemben. Ez akkor imádkoztunk Szűs testvérrel, de akkor még nem tudtam letenni a bűneimet, és egész hétvégén egy vajúdás volt az életemben, mert aggódtam, hogy mi lesz a jövőmben, mi lesz, hogyha én nem tudom letenni a bűneimet. És vasárnap este a Filharmóniában már attól tartottam, hogy elszalasztom azt az alkalmat, ami talán az utolsó lehetne. És az alkalom végén Novák Zsolt testvérrel imádkozhattunk. Amikor oda mentem hozzá, még akkor sem éreztem, hogy fájnának a bűneim, és ezért is aggódtam. De ahogy letérdeltünk és imádkoztunk, éreztem, hogy kezd összetörni a szívem, és zokogtam a bűneim fölött. Elmondhattam mindent, ami hátráltatott az Istenhez való közeledésben, és akkor elhiszem azt, hogy azon az estén én bűnbocsánatot nyertem, és egy új élet kezdődhetett el bennem. Azon az estén kaptam egy igeverset, ami bátorításként szólt az elkövetkezendő időszakban is, amikor a sátán támadott és megkérdőjelezte az én megtérésemet. Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből, a 8. részből, 38-as és 39-es igevers. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Hát nagyon örülök annak, hogy Isten kegyelméből őt választhattam, és ő megtalált engem. Ugyanakkor a mai napig vannak harcaim és kísértéseim, mikor győzök, mikor elbukok, de hiszem azt, hogy Isten munkálkodik bennem, és ő tovább tud vinni ezen az úton. Amen.
Én is köszöntöm a gyülekezetet. Hát nekem is az életemben voltak fellángolások. Most 2 éve a Váradi konfin volt felszólítás, akkor így éreztem, hogy rám nehezettek a bűneim, de ezeket nem tettem le, hanem magamon hordoztam egész tavaly Hargita táborig, ott letettem őket, mikor elmentem oda, akkor hétfőn az első összejövetel alatt már éreztem, hogy nem úgy fogok hazamenni, ahogy ide eljöttem, szólt hozzám Isten, de akkor megkeményítettem a szívemet, és nem engedtem, hogy összetörjön. Már kedden nem bírtam tovább, akkor a gyének alatt összetörtem, és az ének után oda mentem szűs testvérhez, imádkozhattam vele, letettem bűneimet, és az a után olyan felszabadulást éreztem, és éreztem, hogy Isten közel jött hozzám, és azóta észrevették az iskolába is, hogy én más vagyok, másképp viselkedek, és azóta nem mondom, hogy nem estem el, vagy nem buktam el, de tudom, hogy az után van, kihez forduljak, és tudom, hogy ő mindig megsegít engem, és velem van. Köszönjük a testvéreknek, akik imádkoztak értünk, értem, és kérjük, hogy imádkozzanak a törekvőkért, hogy ne maradjunk itt, ahol vagyunk, hanem fejlődjünk tovább. Amen.
A kislány leírta ide nekem ma reggelre, hogy olvassam el, hát nagyon megható, amit ide leírt. El fogom mondani úgy, ahogy leírta, és aztán megpróbálom magyarra is lefordítani. Numele meu este Reman Isabela și am 19 ani. Știam de mică despre Isus pentru că m-au învățat părinții mei și citeam din cărți biblice pentru copii. L-am primit pe Isus acum 5 ani, când aveam vreo 14 ani. După aceea, am mers la liceu din Cluj și am căzut în păcat, am făcut ce face lumea. Încă nu mă simțeam că sunt pregătită să îmi schimb viața, dar totuși am simțit în adâncul inimii mele că Iisus mă cheamă din nou la El. De nenumărate ori am simțit că nu e bine să mai aștept mult timp și m-am hotărât să-L urmez pe Iisus de acum înainte. Sunt bucuroasă că am luat decizia asta importantă. Îi mulțumesc Domnului că nu a uitat de mine și m-a chemat la el. Amin. Én gondolom, hogy nagy részünk értettük ezeket a dolgokat, de azokért, akik esetleg nem értették meg, elmondanám, hogy a neve Rémán. Izabella 19 éves, elmondja ő is, mint minden fiatal, hogy hallott kicsikorától az Úr Jézus Krisztusról, és tanították erre a szülei, sok gyerekkönyvet olvasott, és 5 évvel ezelőtt fogadta el az Úr Jézust, mikor 14 éves volt. Mikor a kolozsvári liceumba járt, hát mint minden fiatalt, Izabellát is megkísértette az ördög, de érezte azt, hogy az Úr mégis hívja, nem érezte jól magát a bűneibe, és volt olyan időszak is, amikor úgy gondolta, hogy még van idő elfogadni az Úr Jézust. De tudjuk azt jól, hogy a szülők imája nem hull a porba, és Izabellát hívta, és nagyon boldog, hogy követheti az Urat. Hát ennyit. Imádkozzunk a süketném a testvéreinkért, mert nem kicsi kísértésnek vannak kitéve. Ha nekünk nehéz a mai világban, nekik annál nehezebb. És én sokat gondolok az Izabellára. Tessék elképzelni, most Izabella, ezt ő nem írta le, de elmondom én, egyetemre jár, menedzsmentet és könyvelést tanul. Hát nem kicsi kihívás ez neki. Imádkozzunk érte, szüleiért és minden süket néma testvérünkért. Amen.
Köszönjük szépen a bizonságtevéseket. Imádkozzunk a törekvőkért, testvéreinkért, akik most bizonságot tettek, és majd folytatjuk a testvéri órán. Otthon beszélgessünk erről, még imádkozzunk érettük, és az Úr helyez a szívünket, szívünkre testvéreinknek a fejlődését, és imádkozzunk magunkért is, hogy Isten tudjon bennünket megáldani.